Az elmúlt hetekben volt egy efézusi sorozat a gyülekezetünkben, biztos emlékeztek ezekre a időszakokra vagy tanításokra, és az efézusi levélnek a második felében volt egy olyan sorozatrész, ami a szellemi harccal foglalkozik. Pál apostol azt tanítja a gyülekezetnek, hogy vigyázzatok, figyeljetek, mert a harc, azok a konfliktusok, amelyek vannak az életünkben, azoknak egy nagyon nagy része a szellemi konfliktus, ami tulajdonképpen sokszor láthatatlanul, egyszerűen nem tudjuk előre, váratlanul ér bennünket, de azt mondja a Biblia, hogy készüljünk fel ezekre, és kapaszkodjunk Jézus Krisztusba, mert a szellemi konfliktusokban, a szellemi harcban Isten győzelme tud nekünk adni. És ebben a szellemi konfliktusban az egyik ilyen konkrét esemény az nem más, mint a kísértések, amikor elérnek téged vagy engem, és amikor kísértésbe kerülsz, akkor mindig egy szellemi konfliktus van az életedben. Tudjátok, mi az, hogy kísértés? Volt, aki már tapasztalt egyszer ilyet az életében? Van, aki nagyon tapasztalt, kétszer is volt már legalább az életében ilyen. Szóval kísértések. Márk evangéliumából, az első fejezetből szeretném elolvasni azt a rövid kis szakaszt, ami Jézus Krisztusnak a megkísértéséről szól. Márk az, aki a legrövidebben ír erről, szintén nagyon tömören csak összefoglalja. Márk első része, 12. verstől ezt mondja a Biblia. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, mármint Jézus Krisztust. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Elég tömör összefoglaló. Tudjuk, hogy a más evangéliumokban részletesen benne van, hogy ez a kísértés hogyan zajlott le, és hogy az ördög folyamatosan újra és újra ajánlatokat tett Jézus Krisztusnak, és ezeknek az ajánlatoknak a következménye mindig az volt, hogy Jézus azt mondja, hogy nem, és akkor Isten igéjét elkezdi használni, és végül is az ördög megunja a kísértést, és ott hagyja. És aztán azt mondja a Biblia, hogy ennek a bőjt időszaknak azzal együtt, hogy kísértés is volt benne, de mégis Jézus Krisztus megerősödve megy tovább, és elkezdi a szolgálatát. Amiről ma beszélni szeretnék, az elég gyakorlati dolog a kísértésekkel kapcsolatban, és az lenne a cél, hogy ismerjük fel azokat a pontokat az életünkben, amikor különösen kísérthetőek vagyunk. És ezek a pontok, ha odafigyelünk rá ezekre a pontokra, és alkalmazzuk a szellemi harcnak, vagy a szellemi hadviselésnek a megfelelő formáit, tehát nemet mondunk a kísértésekre, akkor győzni fogunk. Meglátjátok majd, hogy amiket hozok példákat, ezek nagyon hétköznapi dolgok. Ma nem ilyen elméleti teológiába megyünk bele, nem foglalkozunk Göröggel, Héberrel, semmivel, csak nagyon hétköznapi dolgokkal. Olyan dolgokkal, ami téged is, engem is folyamatosan érint. Mik azok a folyamatos kísértési helyzetek, amelyek akár napról napra ott lehetnek az életünkbe? Nos, mondok egy példát nektek. Segítsetek eldönteni, hogy ebben a példában, amit elmondok, ez egy kísértés, vagy pedig egy fantasztikus ajánlatról van szó. Ez velem történt meg, sok évvel ezelőtt, nem tizenvalány évvel ezelőtt. Szolgáltam egy gyülekezetbe, és mellette volt egy másik munkám. A gyülekezetben ilyen félállásként, vagy ilyen 50%-os fizetés volt a másik oldalon, meg a munkámból jött az 50%-nak a másik, illetve a fizetés ennek a másik 50%-a. És abban az időben indult egy új gyülekezet. Ez az új gyülekezet főleg abból indult el, hogy a környező gyülekezetekből összegyűltek emberek, meg szóval valami új indult el. És elég sok fiatal volt ott, és mivel én korábban ifjúsági pásztor szolgáltam. Egyszer meglátogattam őket, és azt mondták az ottani vezetők, hogy sok fiatal van, az jó, hogy sok fiatal van ebben a gyülekezetben, és hogy szükségük lenne egy olyan ember, aki foglalkozik a fiatalokkal, és azt kérték, hogy mi lenne, hogy átmennék hozzájuk. És rögtön felajánlották azt, hogy a mostani fizetésemnek a dupláját megadják, hogyha oda megyek. Ez szerintetek egy kísértés, vagy egy tök jó ajánlat, amire azon igent kell mondani? Nem biztos, mert nagyon nehéz sokszor a jó dolgok meg a kísértések között különbséget tenni, mert az ördög nagyon sokszor jó dolgokat kínál föl. Isten is jó dolgokat kínál föl neked, tehát nem rossz dolgokat akar Isten neked adni. Az ördög is néha jó dolgokkal jön, és amikor úgy tűnik, hogy van egy jó lehetőség, van egy jó ajánlat, akkor el kell dönteni mindig, hogy most az Istentől jön, ez az Isten vezetése, és tényleg lehet igen mondani rá, vagy pedig az ördög akar megtéveszteni, és ez tulajdonképpen rossz döntés lenne. Nem egyszerűk ezek a helyzetek. Én akkor nem tudtam rá kapásból válaszolni, megmondom nektek őszintén, napokig gondolkodtam rajta, és aztán végül is Isten engem meggyőzött, hogy nem kell menni sehova, és nem foglalkoztam velük, tehát az nemet mondtam arra. De ugye nehéz ezeket eldönteni, hogy mi a kísértés, és mi az, amikor konkrét olyan helyzet van, ami egy jó lehetőség, egy hitlépés kell hozzá, és tovább tudsz menni. Mondok még egy példát, ez talán könnyebb lesz. Szintén pár évvel ezelőtt egy ifjúsági konferencián kellett tanítanom, és az erkölcsről, a tisztaságról, szentségről volt az egész hétvégének a témája, és az én témám konkrétan az ilyen szexuális terület, meg a szentség ezen a területen a fiataloknak az életébe, és hát manapság azért elég sok probléma van a homoszexualitással, meg mindenféle ilyen szexuális aberrációkkal, amelyek megjelennek, és hát normálisan vannak feltüntetve. És ahogy fölkészültem, volt egy üzenet bennem, és abban az időben, nem tudom, hogy figyeltétek a híreket, Svédországban letartóztattak egy pünkösdi pásztort azért, mert nyilvánosan nagy tömeg előtt prédikált, és azt merte mondani, hogy a homoszexuális viselkedés az bűn, és az Isten igéje ellen van, és hogy ne legyetek homoszexuálisak. És valaki följelentette, és hát mindenféle retorziók voltak, letartóztatták végül is, tehát hogy fogdába helyezték, és aztán nagy keresztény nyomásra mégis kiengedték őt. Tehát, hogy volt egy ilyen példa előttem, hogyha kiállsz oda 800-1000 ember elé, és elkezdett ott hőzöngeni, hogy a homoszexualitás az rossz, mi van, ha téged is valaki följelent? Kell ez neked? És megmondom nektek őszintén, hogy benne volt az üzenet, és nem kérdés, hogy Isten igéje mit mond erről. Az se kérdés, hogy nekem mi a véleményem erről. Biztos sejtitek, tehát nem vagyok lelkesíve a homoszexualitásnak. Viszont egész nap, azon a napon, amikor tanítanom kellett, hát egy 15-ször biztos úgy eszembe jutott, és az ördög valahogy mindig elém hozta, hogy mi lenne, ha kihagynád ezt a részt. Hát nem hagytam ki, elmondtam, nem jelentett föl senki. És ami különösen megerősítette ezt, hogy amikor vége volt a tanításnak, és lehetett kérni, hogy imádkozzunk emberekért, akkor aznap este én csak három, de lehet, hogy másokkal is, de én csak három olyan fiatallal találkoztam, akik odajöttek, és azt mondták, hogy szeretnének szabadulni a homoszexualitásból. Szóval vannak kísértések az embereknek az életében, és ezek a kísértések nagyon sokszor ilyen ajánlatként jelentkeznek. Ilyen ötletként jön az ördög, és bedob valamit oda a gondolataidba, hogy mi lenne, ha megtennéd, vagy így lenne, vagy úgy lenne, vagy ide mennél, vagy oda mennél, ezt vagy azt csinálnád. Szóval az ördög ajánlatokat tesz, és hogyha elfogadjuk ezeket az ajánlatokat először elméletben, gondolatban, utána a gyakorlatban, hát ebből lesz a konkrét bűn, meg az Isten ellen való lázadás. Ez ma nem rólam szól. Szeretnék néhány konkrét esetet felolvasni, ami az elmúlt időszakban történt. A 90-es évek végén nagyon sok olyan balhé botrány volt a keresztény világban, és ez főleg Amerikában, ahol híres keresztény szolgálók, nagynevű keresztény szolgálók megbuktak, és kiderült, hogy milyen mocskos dolgok vannak az életükben. Egy ilyenről egy hír. Jim Bakernek, a PTL hálózat vezetőjének a szolgálata is összeomlott, amikor nyilvánosságra jutott, hogy szexuális bűnöket és anyagi visszaéléseket követett el. Ezt megelőzően ő és a felesége sok ezer dollárt költött ruhákra, autókra és ékszerekre. Még akkoriban is, amikor az adásokban, tehát ez egy tévéadások mentek, amiket ők vezettek, tehát ezekben az adásokban rendszeresen gyűjtött a csőd szélén álló szolgálatára. Tehát elismerte, hogy csődben van a szolgálat, és bátorított az embereket, hogy minél többet adakozzanak, és ebben az időben folyamatosan verték el a pénzt. 1989 végén rábizonyították, hogy a szolgálat pénzügyi alapjának a megteremtésében és felhasználásában gazdasági bűncselekmények sorozatát követte el, és aztán bíróság elé állították. Hogy lehet az, hogy valaki, aki Isten igéjét hirdeti, nagyon népszerű tévéműsora van, tehát milliók látják és hallják, képviseli Istent, és mégis mondjuk ilyen dolgok úgy napirenden ott vannak az életében, hogy folyamatosan csallop, hazudik, paráználkodik, és akkor egyszer csak úgy kibukik a dolog. Kicsit olyan érthetetlen, nem? De hol kezdődik? Hogy vannak kísértések. Aztán rengeteg ilyen dolgot tudnék mondani, nem akarok lehangolni benneteket. Még talán egy-két fontos ilyen hír. Csak azért, hogy figyeljünk ezekre. Gordon MacDonald, az InterVarsity Christian Fellowship népszerű elnöke is 1987-ben mondott le a posztjáról, amikor kiderült, hogy házasságon kívüli viszonya van egy bizonyos nővel, és aztán lemondatták. Itt most hadd ne említsek nevet, 2001-ben én személyesen tudom azt, hogy Magyarországon egy evangéliumi gyülekezetből kellett kirúgni egy olyan pásztort, aki homoszexuális volt. Amikor kiderült, akkor a gyülekezet gyakorlatilag megvonta a bizalmát tőle. Aztán mostanában biztos, hogy sokat lehet hallani tévében, rádióban, mindenütt a katolikus egyházban lévő hát ilyen irányú visszaélésekről. Én nem tudom pontosan, nem néztem teljesen utána, de most már dollármilliókra rúg annak az összege, amit kártérítésként kell kifizetni az egyháznak azért, mert bizonyos emberek feljelentik őket, és hát bizonyítva van, hogy tényleg ott visszaélések történtek. Komoly beosztású, vagy magas papi méltóságban lévő embereknek kell elhagyni, vagy fogják majd elhagyni a szolgálatot, pont ezért, mert rájuk lesz bizonyítva, hogy hát mindez igaz. Hogy van ez? Jön a kísértés. És ha nem tudunk nemet mondani a kísértésnek, a gondolatainkban elraktározzuk, és aztán cselekedet lesz belőle, utána tulajdonképpen bármi történhet. Bárhová kisiklat az embereknek az élete. Még egy amerikai példát hagy hozzak. A Willow Creek gyülekezet Chicagóban az egyik olyan gyülekezet, akik az elmúlt 20-30 évben egy ilyen nagyon előremutató missziót végeztek, és nagyon sok mindenben példát adtak. Néhány évvel ezelőtt ez a gyülekezet egy közvéleménykutatást végzett, és a közvéleménykutatásnak a lényege az volt, hogy ugyanazokat a kérdéseket, amiket összeállítottak, azt kitöltették a városban lévő emberekkel, akik nem keresztények, tehát egy reprezentatív felmérést csináltak, és a Willow Creek gyülekezet, ami olyan 20-25 ezer embert érint, a 25 ezer ember között is egy reprezentatív felmérést csináltak, és a két eredményt összehasonlították, hogy hogy gondolkodnak a gyülekezetbe járó emberek, és hogy gondolkodnak azok az emberek, akik nem gyülekezetbe járnak, nem érdekli őket a kereszténység. És a legnagyobb megdöbbenés az volt, hogy alig volt különbség. Hogy ítélik meg az emberek a bűnt, hogy mennyire szenvednek a depressziótól, hogy tudják kezelni a kihívásokat, kísértéseket. Szóval alig volt különbség. És amikor ez kiderült, akkor a Willow Creek gyülekezet egy új stratégiát állított fel, és azt mondták, hogy ez nem mehet így tovább. Hiába jön sok ember a gyülekezetbe, ugyanolyanok vagyunk, mint a világ, akkor ez nem tudjuk kezelni a kísértéseket. Szóval, amikor kísértésekről van szó, akkor oda kell figyelni, és a kérdése az, hogy mikor van esélye az ördögnek, hogy legyőzön a kísértésekkel. Néhány olyan élethelyzetet, vagy szituációt szeretnék megemlíteni, amikor számíthatsz arra, hogy az ördög meglátogat egy ajánlattal, egy kísértéssel. Néhány ilyet megnézünk, ha van idő, akkor végigmegyünk, ha nem, akkor befejezzük fel félúton. Az egyik ilyen, amikor túlterhelt vagy. Amikor ilyen szétrobban az agyad, mint ahogy a képen látod. Tehát, hogy annyi minden van a fejedben, és annyi a kihívás, és olyan erős a stressz, és annyi mindennel kell foglalkoznod, hogy nincs időd a lelkedre, a szellemedre, amikor kezdesz egy ilyen helyzetbe belekerülni, és szerintem mindenki folyamatosan, ilyen ciklikusan belekerül ilyen helyzetekbe, hogy iszonyatosan nagy az elvárás, mert dolgozni kell, időre kell menni, határidőre kell leadni dolgokat, meg kell csinálni, ott van a főnök, ott vannak az elvárások. Amikor nagyon túlterhelt vagy, akkor számíthatsz arra, hogy a kísértés a sokkal gyorsabban eljut a szívedhez, és le tud győzni. Azért, mert amikor ilyen túlterhelt állapotban vagy, akkor nagyon sokszor elveszted a józan ítélő képességedet. A Bibliából hadd hozzak egy példát. 1 Mózes 25-ben van leírva az eset, amikor Ézsó és Jákob beszélgetnek egymással, és a bibliai történet azt mondja, hogy Ézsó iszonyatosan fáradt volt. És amikor nagyon fáradt volt, azt mondja, hogy nagyon szeretnék enni. És amikor Jákob fölkínálja neki azt a bizonyos ételt, akkor azt mondja Jákob, hogy oké, adok neked, de akkor add ide nekem az elsőszülöttségi jogodat. És mit mondasz? Úgyis fáradt vagyok, úgyis mindegy már nekem. Lényeg, hogy együnk egy jót. Amikor fáradt vagy, akkor nem gondolkozol hosszú távon. Ha fáradt vagy, akkor az ördög el tudja lopni tőled a legnagyobb értékeidet is, amire nagyon vigyázol. De nagyon fáradt vagy, már nagyon kivagy, már minden bajod van mindennel, akkor ilyen helyzetekben az ördög elveszi még azt is, amit nem szeretnél odaadni, és úgy veszi el, hogy te föl azt mondod, hogy na legyen, már nem érdekel. A fáradtság az egy nagyon veszélyes helyzet. Amikor ideges vagy, inkerlékeny vagy, fizikailag lemerült vagy, akkor általában nem ilyen kiegyensúlyozott döntéseket hozol. És ilyenkor szokták mondani azt, hogy ha ebben a helyzetben van valaki, akkor ne hozd el döntéseket, pihenj egyet, aludj egy-két órát, vagy egy napot, és másnap válaszolj a kérdésre. Nagyon kell vigyázni, hogy amikor ilyen túlterhelt vagy, és jön az ördög mindenféle kísértésekkel, akkor bármit mond, vagy ne válaszolj, ha nem tudod eldönteni, hogy az most Istentől jövő ajánlat vagy kísértés, vagy pedig mondasz, hogy nem aktuális a dolog, kész. Vagy holnap visszatérünk rá, vagy jövő héten. Amikor túlterhelt vagy, akkor vigyázz, mert nagyon veszélyes lehet a kísértőnek a megjelenése. A következő, amikor állandó nyomás van az életeden. Amikor egy ponton folyamatosan mindig van egy ilyen erőteljes nyomás, amivel valahogy foglalkozni kell. Szintén egy példa saját magammal kapcsolatban. Korábban dolgoztam egy kereskedelmi vállalatnál, és ott volt egy kollégám, aki hát olyan elég lazán vette azt, hogy mi az, hogy legális, meg illegális, tehát túl sok különbség neki nem volt a kettő között. És mivel én iparcikk területen dolgoztam, ő meg az élelmiszer területen, egyszer azt mondta nekem, hogy hát akkor még nem volt unió, meg semmi, tehát Romániából hozott be valamilyen pixalámiszerű valami szalámit, ami nagyon hasonlított így állagába, kinézetében, formájában a pixalámihoz. És azt mondta, hogy csináltat rá egy másik címkét, és eladja pixalámi-nak. Nagyon olcsón megveszi, nagyon drágán fogja eladni. Fantasztikusan jó üzlet. Persze ez nem a cégen keresztül, hanem hogy a saját zsebére. Elkezdte ezt csinálni, hozott be valamennyit, és akkor folyamatosan árulgatta ezeket a szalámikat. És mindig mondta nekem, hogy tök jó üzlet, nem szállsz be. És mondtam, hogy nem. És akkor újra. És alig volt olyan nap, amikor találkoztunk, hogy nem mondta volna, hogy nem szállsz be. És akkor mindig mondta, hogy mennyit keresett rajta. Szóval ez az, amikor így folyamatosan egy ponton mindig támad az ördög, és mindig mondja neked ugyanazt. És hiába mondod, hogy nem, 5 perc múlva jön, és azt mondja, hogy na mégis, na talán, és akkor újra és újra fölkínálja az ajánlatokat. És annyira untam, már emlékszem, hogy a Ferit már sokszor kerültem, nem akartam vele találkozni. Ezzel megmondtam neki, hogy nem érdekel a szalámi biznisz, nem foglalkozok vele. Csinálja, hogy akarja, ha lebukik, bukjon le, engem nem érdekel, de én nem foglalkozok vele. És egyszer azt mondja nekem, fölhív reggel, azt mondja, mentem egy bizonyos városba aznap reggel, és azt mondja, hogy hallom, hogy mész oda, és hogy nem vinnél egy doboz árut nekem. És mondom, hogy mi van benne? Hát a szalámi. És akkor semmit nem kell csinálni, nem van beszélve, csak add át, fölveszed a pénzt, idodod nekem, és kész, hogy segítsél már rajtam. És annyira untam ezt az egész szalámi ügyet, emlékszem rá, hogy majdnem azt mondtam nekem, na jó, elviszem neked is, hagyjál békén, de utána beugrott, hogy de hányszor mondtam neki, hogy nem? Hogy én a szalámi bizniszen nem foglalkozok, nem érdekel. És akkor mondta neki, Feri, majd ha te mész oda, akkor elviszed és kész, és hagyjál engem békén. De nagyon nehéz nemet mondani ilyen helyzetekbe. És bármi lehet egy ilyen pont az életedben, amit állandóan az ördög, vagy egy másik ember, vagy egy helyzet folyamatosan piszkál téged, és újra mondják, és ugyanaz a lemez mindig, mint amikor fölakad, és mindig azt hallod. És ezekben a helyzetekben nagyon vigyázz, mert az ördög azt akarja elérni, hogy elfáradjál, és amikor azt mondod, hogy na, mert elegem van, akkor inkább csináljuk, vagy legyünk túl rajta. És akkor elesel és kész, és a kísértés az győzni fog, és az ördög eléri a célját. Érdemes megemlíteni, hogy ilyen nyomás főleg akkor lehet az életeden, persze, ha minden rendben van, akkor is, de ha belekerülsz egy olyan rossz társaságba, ahol mondjuk ugyanúgy gondolkodnak, mint az én Feri kollégám, hogy a legális és az illegális között tulajdonképpen teljes átjárhatóság van, teljesen mindegy, hogy miről van szó, lényeg az, hogy a céljunkat elérjük. A Biblia is beszél arról, hogy azt mondjuk Pál apostol, ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Amikor olyan társaságba keveredsz, és folyamatosan olyan helyen vagy, esetleg ilyen a munkahelyi környezeted, ilyen a családi környezete valakinek, vagy ilyen emberek között van, ahol folyamatosan bombáznak a bűnökkel, a bűnös ajánlatokkal, és mindig mondják neked, akkor nagyon vigyázz, mert ez a helyzet áll elő az életedbe. És mindig nemet kell mondani, és mindig észnél kell lenni, az Úr Jézus nevében visszautasítani, hogy nem. Mert én nem ez vagyok, én ezt nem fogom megcsinálni. Nem az a baj, hogyha kísértenek, a kísértés az nem bűn, mármint a részedről nem bűn, semmi gond. Csak amikor igen mondasz rá, akkor követsz el bűnt, és utána, ami következik utána, az veszélyes lehet. Jó, menjünk tovább, mert sok ilyen helyzet van. Amikor unatkozol és egyedül vagy, akkor mind, tehát ez nem 5 percig vagy ilyen helyzetben, hanem mondjuk kicsit hosszabb távon ilyen helyzetekbe kerülsz. Az unalom és az egyedül lét az nagyon sokszor kiváltja a sebezhetőséget az embernek az életében. 2 Sámuel 11:1-2-ben ezt mondja a Biblia. Egy esztendő múlva abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg egész Izraellel együtt. Pusztították az ammóniaiakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt, egyszer este felé, amikor fölkelt a fekhelyéről és a királyi palota tetején sétált, meglátta a tetőről azt az asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Ismerjétek ezt a Dávidi sztorit. Mi volt a probléma? Egyedül volt és unatkozott. És amikor egyedül vagy és unatkozol, akkor vágysz valami szórakozásra. Történjen már valami. És amikor ilyen helyzetek vannak, akkor nagyon könnyen jön az ördög olyan ajánlatokkal, ami tönkre teheti az életedet. Én nem tudom, hogy ki szokott sokáig egyedül lenni, vagy milyen élethelyzetek vannak, de amikor ilyen helyzetbe kerülsz, akkor engedd, hogy a Szentlélek eszedbe jutassa azt, hogyha fizikailag egyedül is vagy, de mégse vagy egyedül. Az Isten ott van veled, a Szentléleknek a jelenléte ott van, és lehet nemet mondani, vagy kell nemet mondani sok olyan dologra, ami az ördögtől jövő ajánlat, ami kísértés. Mostanában ilyen szlengként az elmúlt években kialakult az a mondás, főleg fiataloknál, hogy mit csinálsz, hát csak úgy lógok. Vagyis semmi cél, nem tudom, hogy honnan jövök és hová megyek, csak úgy vagyok, történjen, ami történnie kell. Vagy... Szóval sok ember van így, igaz? Tehát az ilyen lógás, most persze más, amikor az embernek van egy kis szabad ide és pihenés, és most megkérdez, hogy mit csinálsz, akkor nem tudom, most csak úgy vagyok, oké, ez normális dolog, hogy kicsit kipihenj az ember magát. De amikor emberek csak úgy vannak, és mindig azt várják, hogy történjen valami, és ahogy hozza a sors, meg nem tudom, ahogy alakulnak a dolgok, majd úgy megyünk tovább, az nagyon veszélyes, mert amikor így vonatkozol egyedül vagy, és hogy a sors majd hoz ezt is, azt is, amazt is, akkor figyelj oda, az ördög meg fog jelenni, és lesz egy-két ajánlata, hogy mit kell csinálni. Szóval nem kell csak úgy lógni. A Efézus 5:15-18, nem túl régen foglalkoztunk vele, azt mondja, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, vagyis ez a bölcsen azt is lehetne fordítani, hogy céltudatosan éljetek. Hogy tudjad, hogy hol vagy most, és hová mész ezután. Tehát nem csak úgy élünk, és aztán majd lesz valahogy, hanem hogyha vannak céljaid, tudod, hogy Isten mit bízott rád, és honnan hová mész, a pénzügyeidben, a gyereknevelésedben, a házasságodban, a munkádban, a mit tudom én miben, teljesen mindegy, hogy miben. Ha vannak céljaid, akkor általában nem leszel ilyen unatkozós helyzetben, vagy ha mégis egy ilyen helyzetbe kerülsz, és jön az ördög egy ilyen ajánlattal, egy kísértéssel, akkor azt mondod neki, hogy nem, mert én arra megyek. Tehát nem majd lesz valahogy, hanem vannak konkrét célok, és ezek meg segítenek bennünket abban, hogy nemet tudjunk mondani az Úr Jézus nevében a kísértésnek. Következő. Amikor erős a kívánság, hát kívánsága mindenkinek van, nem is kevés, viszont a Biblia azt mondja, 2 Mózes 20:17, ne kívánd a fele barátod házát, ne kívánd a fele barátod feleségét, se szolgálóját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a fele barátodé. Ezt mondja 2 Mózes 20-ban az ige. Vagyis, hogy van a kívánság, valami normális, hogy kívánsz valamit, hogy szeretnél előre jutni, de amikor ez a kívánság összpontosul arra, hogy ami a másiknak van, azt kellene elvenni, és az legyen az enyém, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez bűn. És figyeld meg az ördögöt, hogy amikor az ördög jön és kísért téged, akkor az egészen más, mint mikor van benned egy vágy, egy kívánság, hogy valamit elérj, valahova eljussál, és Isten ad neked egy ajánlatot. Vannak emberek mondjuk, akik azt mondják, hogy szeretném, hogyha boldog lenne a házasságom. Tök jó a kívánság, nem? De hogyha ezt Isten mondja neked, hogy én ezt megadom, akkor ebből lesz egy áldás, és Isten vezet olyan módon, ahogy a Biblia mutatja. Ha az ördög hoz egy ajánlatot, és azt mondja, hogy megoldom neked, hogy boldog legyen a házasságod, akkor tudod, mit mond? Hagyd ott a feleségedet, keresél egy sokkal jobbat. nem? Vagy a férjedet, vagy lépjél le, vagy ebből a kapcsolatból szállj ki. És tulajdonképpen az ördög képviseli ezt a konzumkultúrát, ami azt jelenti, hogy vegyél meg valamit, hogyha kicsit már régebbi, akkor nem kell javítani, nem kell vele foglalkozni, ki kell dobni, venni kell egy újat. Mindig az új, csak az új a jó. És amikor az ördög ad ajánlatokat, és jön egy kívánság, akkor mindig valami bűnös módon mondja azt, hogy hogy tudod megszerezni azt, ami most nem a tied, hanem másnál van. Ha viszont Isten mondja azt, hogy neked is meg fogom adni azt a pénzt, azt a anyagi dolgot, fizikai dolgot, vagy szellemi dolgot, lehet irigykedni szellemi dolgokra is, hogy másnak milyen ajándékai vannak, másnak milyen jól mennek a dolgai, szellemileg milyen friss, hogy mennyire vezeti az Úr. Ezt is lehet irigységként is mondani, és lehet úgy is, hogy vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha én is olyan szellemi ember lennék, mint XY. De Isten azt mondja, hogy oké, akkor én fölépítelek téged, és vezetlek. Az ördög meg azt mondja, a tőse külön kezd el kritizálni. És már is nem lesz olyan szellemi a kedves barátunk, testvérünk, mert lejáratjuk. Ugye a kettő között óriási a különbség. Amikor erős a kívánság, akkor nem mindegy, hogy Isten akarja betölteni ezt a kívánságot, tehát legálisan fog beteljesedni a kívánságot, vagy pedig illegálisan az ördög mond valamit, és az ördögnek hiszel, és abban annak lesz egy hát bizonyos eredménye. A Józsué 7.21-ben azt olvassuk, hogy amikor Isten népe ott volt Jerikónál, és elfoglalják a várost, azt mondja Isten, hogy semmit nem szabad Jerikóból semmi értéket kihozni. És ezt mondja a Biblia, egy ember nem így döntött, engedett a kísértőnek, és azt mondja, hogy megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt, és 50 sekel súlyú aranyat, megkívántam és elvettem. Ez az ördögi dolog, hogy megkívánom és elveszem. Az Istentől jövő inspiráció meg az, hogy megkívántad, szeretné, hogy gazdagabb legyél, vagy szeretné egy köntöst, vagy nem tudom micsodát, akkor majd én megadom neked. És majd eljön az ideje, amikor Isten tölti be azt a szükséget. Amikor ilyen megkívánom és elveszem, és ellopom, és megragadom, és mindenáron az egyém legyen, mert én nem vagyok hajlandó várni, nekem nincs időm erre, ez mindig az ördögnek az ajánlata. Amikor van benned egy vágy, és hiszel Istenbe, hogy ő azt be tudja tölteni az életedben, ahhoz kell egy kis türelem, de az viszont szellemi módon megtörténik, és Isten a mennyből fog megáldani téged, és ez egészen más, amikor Istentől fogadsz el egy ajándékot, vagy pedig bűnös módon megragadod. A kettő között óriási a különbség. Szóval a vágyakkal és a kívánságokkal nagyon vigyázni kell, mert amikor erős vágy van benned bármi után, vagy bármi iránt, akkor figyelj oda, hogy az Isten fogja betölteni, és hiszel ebbe, hogy Isten be tudja tölteni, vagy pedig engedsz az ördögnek, és az ördög fogja tönkretenni az életedet, mert ez egy kísértés. Menjünk tovább. Nem baj, nem beszélek sokat egy dologról, úgyis tudjuk, hogy miről van szó, igaz? Abszolút érthető. Amikor hosszú a várakozás, ki az, aki szeret várakozni? Nem látom a kezek erdejét. Egy olyan időszakot élünk, meg egy olyan világban élünk, ahol mindenki rohan. Az idő az óriási érték. Sokszor az idő nagyobb érték, mint a pénz. Szerintem, ha időt tudnánk árulni, fantasztikusan gazdag emberek lennénk, még ha olcsón adnánk az időt, akkor is képzeljétek el, hogyha ez tényleg működne. A gyülekezetünk időt árulna mondjuk, és nagyon olcsón adnánk, milyen gazdag gyülekezet lennénk. Azért, mert az emberek annyira vágynak az időre, mert semmire nincs idejük. És ebben a rohanó tempóban, amikor meg kell állni és várakozni kell, az idegesítő, fárasztó, frusztráló, nagy stresszt okozó élmény lesz a várakozás. Gondolj csak arra, hogy ha 5 percig kell várnod a postán, 5 perc nem túl sok idő, de az már idegesítő, nem? Hogy miért nem csinálják meg gyorsabban, miért nem csak én vagyok ott? Szóval a várakozás az feszültséget hoz az embernek az életében. És azt mondja a Biblia példabeszédek 13-12-ben, hogy a hosszú várakozás betegé teszi a szívet, de beteljesült kívánság az élet fája. Vagyis, hogyha vársz, és nem történik semmi, és még mindig vársz, és még mindig nem történik semmi, akkor ha nem vigyázol, beteggé teheti a lelkedet. És amikor megbetegszik a lelked, akkor érzéketlenne válik az Isten felé, és az ördög sokkal hamarabb be tud lépni. És jön ajánlatokkal, hogy hogy kell fölgyorsítani a folyamatot. A legklasszikusabb példa a Bibliában erre Ábrahámnak az esete. Isten azt ígér, hogy lesz egy fiad, és akkor eltelik 1 év, meg 10 év, meg 15 év, és mindig nincs gyerek. És jön egy ajánlat, Hát ha Isten nem tudja ezt az egészet megoldani, a feleségem már öreg, akkor megoldjuk másképp. Akkor megoldjuk a szolgáló lánnyal. És megoldják. És áldás lett belőle? Nem, nézzétek meg, az arab-izraeli konfliktus ebből származik. Szóval amikor várunk, és nem tudjuk megvárni az Istentől jövő időszakokat, vagy azt az időpontot, azt a kairosz időt, amikor Isten azt mondja, na most. Ha ezt nem tudod megvárni, hanem belebetegszel, minden bajod van, akkor nagyon-nagyon kísérthetővé válsz. Szóval a várakozás az azt is jelenti, hogy azok tudnak várakozni Istenre, akik szeretik az Urat. Azok tudnak várni Istenre, akiknek tiszta az életük. Ha túl sok bűn van valakinek az életében, túl sok rendezetlenség van, akkor nem fog Istenre sokáig várni. Akkor azt mondja Istennek, hogy én már imádkoztam kétszer, nem hallgatott meg kész, akkor megoldom én. Szóval úgy tekintik Istent, mint az automata. Bedobom, kérem. És menjünk tovább, minél gyorsabban. Ahogy én irányítom a dolgokat, úgy kell, hogy történjenek. Nos, hát ha valaki sokat várakozik, akkor kísérthetővé válik. Egy következő, amikor nem vagy egyensúlyban. Vagyis úgy lelkileg, most itt nem a föltétlen csak az Istennel való kapcsolatomra értem, hanem lelkileg. Az egyensúlyi eltérésnek az egyik oldala az, amikor valaki, hát úgy fogalmazhatnánk, hogy ilyen nagy arccal éli az életét, ilyen nagyon beképzelt, és nekem semmi se számít, és nekem minden sikerülni fog, ilyen túl optimista. Amikor úgy tekint mindenre, hogy te senki vagy, én vagyok a valaki, minden feladat olyan, hogy én biztos, hogy megoldom, és nekem csak sikerülhet. Szóval ez a nagyon beképzelt, nagy arccal való gondolkodásmód, amikor kibillen valaki az egyensúlyból, mindig kísérthetővé válik. Amikor valaki többet gondol magáról, mint aki valójában, akkor kísérthetővé válik, és azonnal jön az ördög, és akkor azt mondja, ha persze, ez vagy, és az vagy, és visz tovább, és teljesen elcsúszol. A másik oldal viszont, amikor inkább az ellenkezője történik meg, és valaki teljesen leértékeli magát, és én nem vagyok jó semmire, nekem nem sikerül semmi, engem nem szeret az Isten, én egyedül vagyok, én magányos vagyok, én szerencsétlen vagyok, és akkor az ilyen negatív szöveg, vagy negatív megvallások, ezek viszik lefelé az embert. Egyébként ez nem igaz, hogy ilyen lenne valaki, csak ő úgy éli meg ezt, és magának is bemagyarázza, és ezt mondja ki, és ebből következik az, hogy egy ilyen fájdalommal, keserűséggel teli élete van, csak olyan az ördög, és azt mondja, hogy tudok neked segíteni. Nagyon kísérthetővé válik az, aki nem úgy látja magát, mint aki valójában, hanem Isten szerint látod magadat. Ha belenézel egy tükörbe, és nem azt a képet látod magad előtt, amit Isten mutat neked, ahogy Isten teremtett téged, az értékeidet, a jó meg a kevésbé jó dolgaidat együtt. Tehát nem optimális, vagy nem valóságos képet látsz, hanem valamerre eltorzul ez a tükör, akkor mindig sokkal kísérthetőbbé válsz. És erre érdemes figyelni, hogy ebben a helyzetben, amikor jön a kísértés, jönnek az ajánlatok az ördögtől, akkor azt mondjuk, hogy nem, az Úr Jézus nevében, mert pont, és ahogy Jézus használta az Istennek az igéjét, a megvallást, hogy Istennek fogunk engedelmeskedni, és nem az ördögnek fogunk engedelmeskedni. Szóval, amikor nem vagyunk egyensúlyban, akkor problémák lehetnek az életünkbe. Sok évvel ezelőtt egyszer egy olyan anyukával beszélgettem, aki keresztény volt, tönkrement a házassága, egyedül nevelte a gyerekeit, és hát ilyen az egyensúly kilengésbe ő az ilyen önsajnálatba esett bele, és amikor próbáltam bátorítani, és mondtam neki azt, hogy Isten meg tudja ezt a problémát oldani, és nem ez a negatív megvallások kellének, hogy mindig csak a rosszat mondom magamról, hanem egy más hozzáállás, és hogy Istenben bízni, akkor azt mondta nekem, hogy most tulajdonképpen nekem nem Istenre van szükségem, hanem egy társra. Na ez az, ami nagy hazugság. Mert ha ő elhiszi, hogy Istenre van szükség, akkor a társ is hamarabb megjelenik. Amikor Istenre már nincs szükség, mert annyira bezsongott, és már csak egy másik emberre van szükség, akkor ez az, ami nem oldja meg a problémát. Szóval, amikor nem vagyunk egyensúlyban, egy olyan helyzet alakul ki, amikor az ördög a kísértéseket fölajánlja. Egy másik terület, ennek az ellenkezője, amikor nagy áldásokat élsz át. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy amikor szellemileg egy ilyen fölfelé ívelő szakaszban van az életed, tulajdonképpen azt mondod, hogy bármi történik velem, úgy érzem, hogy Isten fantasztikus módon megáldja az életemet. Imádkozok, és 5 perc múlva történnek a dolgok. nincsenek problémáim, most olyan jó időszakot élek, körbenézek, rendben van a családom, rendben van a munkám, anyagi életem, nem, szóval jól érzem magam. Vagy esetleg szellemileg valami különleges módon Isten megszólít téged, valami nagy szellemi élményed van, ezek nagyon jó dolgok. Csak amikor ennek vége van, akkor jön egy olyan rés, aminél általában az ördög meg szokott jelenni. Ezt Illés szindrómának szokták nevezni. A Bibliában, az Egy Királyokban olvasunk arról, hogy Illés próféta Istennek egy nagy embere volt. Izrael népének a legnagyobb ébredését vezette tulajdonképpen, a legnagyobb sikert aratta a Baál prófétákkal szemben. Ott a Kármel-hegyen, ami történt, ahogy Isten válaszolt az imádságára, amilyen módon történtek a dolgok, hát olyan fantasztikus szellemi élmény volt, olyan módon megdicsőült az Isten neve, hogy az egész országban azt mondták, hogy az Úr az Isten, akkor őt fogjuk követni. És ennek mi lesz a következménye? Vége ennek a hatalmas nagy szellemi élménynek, amiben úgy is gondolhatná a próféta, hogy de jó, hogy ezt én éltem át, és nem a másik próféta. Tehát, hogy milyen jó, hogy ezt Isten megadta nekem. És vonul el onnan, és a királynő csak annyit üzen, hogy meg foglak ölni ezért. Jézabel, aki egy ilyen démonikus figura volt, csak annyit üzennek, hogy meg foglak ölni. És Illés teljesen bezárkózik, elrejtőzik egy barlangba, teljes depresszióba esik, és azt mondja, hogy nincs értelme az életnek. És aztán Isten természet fölötti módon meglátogatja ott. De hogy van az, hogy valaki egy ilyen hatalmas nagy szellemi élményt átél, és utána egy nappal nyalogatja a sebeit, és azt mondja, hogy egyedül maradtam, nincs értelme az egésznek. Istennek mondja azt, hogy hát uram, jobb lenne, lesújtaná rám, és meghalnék, mert nincs értelme tovább menni. Ez logikus? Hát nem logikus, de ez így működik. Ez így működik. Figyeld meg magad. Nagy szellemi áldások után jön egy olyan furcsa helyzet, amit kezelni kell, és ha nem tudod jól kezelni, akkor jön az önsajnálat, jön a károsztatás, jön valami ördögi ajánlat, jön valami, ami teljesen félreviszi az életedet. Hát, hogy mondtam már nektek, az elmúlt időszakban elolvastam Billy Grahamnek az életrajzát, és Billy Graham azt írja magáról, ő egyébként Istennek egy nagy ember, ezt azért elkönyvelhetjük, igaz, tehát nem kispályás evangélista volt. Azt mondják, hogy a 20. század a legnagyobb evangélistája, még egy-két emberrel együtt, de a legnagyobbak között van. És azt írja a könyvében, hogy amikor egy ilyen evangelizációs kampányról, mit tudom én, egy-két-három hét vagy egy-két hónap után visszatért a világ bármelyik részéről, ahol százak meg ezerek megtértek, meg dicsőségesen működött az Úr, hogy hazamegy Dél-Karolinába, azt hiszem, hogy ott vagy Észak-Karolin, nem tudom, mindegy, mindig keverem. Szóval hazamegy a házába. Azt írja a könyvében, hogy a következő 2-3 nap az mindig ilyen depressziós hangulatú, és föl kell dolgoznom az egészet, és különösen az Úrra kell figyelnem, hogy utána tovább tudjak menni. Hogy miért van, nem tudom, de hogy így van, az biztos. És figyeld meg magad, amikor Isten nagy áldásokat ad, az nem azért adja, hogy utána tönkre menjél, hogy utána az ördög egy kísértéssel tönkre tegye az egészet, hanem azért adja a nagy áldásokat, hogy utána ezeket jól tud kezelni, a szürke hétköznapokban is vigyél át belőle valamit, és ne engedj az ördögnek, és ne legyél depressziós, és hát ne legyél olyan, aki összeesik. És nagyon érdekes megfigyelni, és ha visszatérek ide a Jézus Krisztusnak a megkísértésére, hogy az ördög mikor jelenik meg, és mikor kísérti Jézust. Amikor imádkozik, és böjtöl, és az Úrral van. Igaz? Volt már olyan, amikor imádkoztál, böjtöltél, és az ördög megjelent? Egy ajánlattal, és akkor kicsit elkezd irigykedni, és amit az Isten neked akar adni, azt el akarja venni tőled. Ha Jézusnál ez megtörténik, hogy az Istennel élő kapcsolatban ott beszélget, azt mondja a Márknak a leírása, hogy a lélek azonban kivitte a pusztába, 40 napig volt a pusztában, és ott kísértette a sátán, azt mondja, egyrészt vadállatokkal volt együtt, tehát nagyon fizikai valóság volt, hogy ott volt, meg az a bőjt, meg az a magány, amit ott eltöltött. A másik oldalon pedig azt mondja a Biblia, hogy angyalok szolgáltak neki. Szóval Jézus tapasztalta a mennynek az ilyen direkt áldásait ott a bőjt időszakban, ezért bírta ki a 40 napos bőjtet egyébként, az lehetetlenség, hogy a természet fölötti áldások nélkül kibírja valaki. De ott van Jézus, aki tapasztalja a mennyei áldásokat, és ebben a helyzetben megjelenik az ördög, és elkezdi kísérteni. Vagy amikor vége egy áldásnak, akkor jelenik meg az ördög, és akkor kezd kísérteni. Szóval ne engedd az ördögnek, hogy amikor jó napjaid vannak, Isten megállt téged, és utána jön egy ilyen szürke nap, és akkor úgy érzed, hogy hát én senki nem vagyok, hát semmi nem történt, ez nem is volt olyan jó. És akkor jönnek ezek a negatív üzenetek, és el akarja lopni az ördög tőled azt, amit Isten neked adott ajándékba, hogy az ott legyen a szívedbe, hogy az éltessen téged. Sámuel prófétáról mondja a Biblia azt, hogy ő volt egy olyan ember, aki nem engedte, hogy az Isten igéjéből akár egy morzsa is lehújjon a földre. Azt mondta, ami Isten tőle, nekem mindre szükségem van. És nem akarom elfelejteni, nem akarom, hogy elvegyék tőlem, mert szükségem van rá. Szóval, amikor nagy áldásokat élünk át, Istennek ilyen nagy mértékben árad ki az áldása, és ne engedd, hogyha ez vasárnap történik, hogy hétfőn az ördög akár egy morzsát is elvegyen belőle. Ez nem az ördögnek való. A következő, amikor megkeményedik az embernek a szíve. Salamon ezt mondja, amikor Isten meglátogatja őt egy álomban, hogy adj azért a szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a népedet. Különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudnál kormányozni a te nagy népedet. A szívünk akkor szokott megkeményedni, amikor bűnöket megtűrünk, vagy nem foglalkozunk Istennel, nem figyelünk Istenre, egyszer elkezdjük járni a saját utunkat, és ennek a természetes következménye, hogy az a szellemi érzékenység, ami egyébként a szellemedre jellemző, vagy a szívedre jellemző, az elkezd így torzulni, megmerevedni. És Salamon azt mondja, hogy Uram, nekem szükségem van egy olyan szívre, hogy tudjon különbséget tenni jó és rossz között. És amikor megkeményedik valakinek a szíve, akkor mindig az egyik első tünet az, hogy nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Elkezd összemosódni minden. Néhány héttel ezelőtt valakivel beszélgettem, és voltak lelki gondjai, problémái, és aztán, ahogy elmondta a dolgait, azt mondta, hogy fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Ilyen teljes kilátástalanság, vagy ilyen nagy szürke homály, vagy nagy köd volt előtte. És aztán beszélgettünk, aztán imádkoztunk, aztán mondta, hogy vannak terek, amit szeretne letenni, volt egy bűnvallása. Mondjuk negyed órával később, az imádság után, meg a bűnvallás után azt mondja, hogy most már tudom, hogy mit kell csinálni. Pedig nem mondtam neki semmit. Nem is tudtam volna, hogy mit kell csinálni neki. Egy olyan zűrzavaros helyzet volt. Csak azzal tulajdonképpen, hogy kitisztult a szíve, elkezdett érzékenyé válni a szíve, és azonnal kezdte látni, hogy mi a jó és mi a rossz, mit kell csinálni, vagy mit nem kell csinálni. Amikor megkeményedik a szív, akkor mindig ez az első tünet, hogy összekeverjük a jót és a rosszat. Nem tudjuk, hogy milyen az ördögtől, milyen Istentől, és akkor azonnal kísérthetővé válik az ember. Ezért kiél a profécia azt mondja, egy szívet adok majd nekik, és egy új lelket adok beléjük. Eltávolítom a testükből a kőszívet, és húsz szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek. Törvényeimet megtartsák, és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Vagyis ezt a megmerevedett kőszívet, ami nem tud örülni, nem tud sírni, nem tud érzékelni dolgokat, ezt Isten elveszi, és ad helyette egy olyan szívet, így nevezi a Biblia, egy húsz szívet, ami érzékeny. Ha azt veszed észre magadon, hogyha valaki örömmel újságol neked valamit, és nem tudsz örülni, vagy nagy fájdalmakat él át valaki, vagy sok gond van körülötted, és nem tudsz már szomorkodni sem. Szóval ugyan érzéketlen a lelked dolgokra. Nem tudsz reagálni dolgokra, akkor ez azt jelenti, hogy megkeményedett a szíved. És akkor ilyenkor érdemes Istenhez jönni, és azt mondja, Uram, hogy szívcserét kérünk, egy szívátültetést kérünk, hogy változtass meg valamit, mert ez nem jó. Ez így nem mehet tovább, és nem akarok ebben a helyzetben maradni. Tozer, egy keresztény, neves keresztény író, gondolkodó azt mondta, hogy mindannyian annak a végtermékei vagyunk, ami után sóvárgunk. Vagyis amit te nagyon-nagyon szeretnél, mindenek fölött, talán minden áron, ami a legjobban ott van a lelkedben, és azt mondod, hogy mindenképpen nekem erre szükségem van, vagy én ezt át fogom élni, vagy meg fogom ragadni, ez a valami, vagy valaki, vagy helyzet, vagy bármi lehet. Azt mondja Tozer, hogy tulajdonképpen te olyanná válsz, mint az a vágyad. És nem mindegy, hogy ezek a vágyak, vagy célok, amelyek előttünk vannak, ezek ki, vagy mi ez, vagy mi után vágysz annyira, mert olyanná fogsz válni. És ha te Isten után vágysz, akkor Isten szerint való módon fogsz gondolkodni. ha Isten van benned, mint vágy, hogy az Urat kövesd, akkor az Isten áldásai kezdenek megnyilvánulni az életedben. Ha valami más, akkor az Istentől fogsz eltávolodni. Szerintem nagyon igaz az a mondás. Persze ezt 5 perc alatt nem lehet az embernek értékelni, de úgy hosszú távon lehet látni, hogy amilyen az embernek az életének a célja, afelé fog menni, és olyanná fog válni. És az Isten igéje azt mondja, hogy mi akármilyenek kéne váljunk, mi krisztusiakká váljunk. Én szeretnék most befejezésül egy folyamatról beszélni. Jakab 1.14.15-ben van egy fontos folyamat leírva, és ez a folyamat így hangzik, maga az igevers, szóval mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Vagyis Jakab, amikor a kísértésekkel foglalkozik, akkor így definiálja, hogy jön a kísértő, és amikor elkezdesz gondolkodni az ajánlaton, az ördögnek a kísértésén, és nem mondasz egyből nemet, hanem olyan szimpatikus első hallás, és majd meglátjuk még. Tehát a bűnös kívánságok, amikor ott van a gondolataidban, és ott elhelyezed, ez a kísértésnek az első szakasza. Ezt mondja Jakab. Aztán jön a második szakasz, amikor így folytatja, hogy azután a kívánság megfogalma a bűnszül. És ez a bűnszül, ez azt jelenti, hogy ez a kívánságot, mivel valaki elraktározta a gondolataiba, a lelkébe, ez megszüli a saját gyerekét, tehát egyszerűen megnyilvánul ennek a valósága, és tulajdonképpen folyamatos bűnös cselekedetek lesznek belőle. És a harmadik része ennek a folyamatnak, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Amikor a bűn egyszerűen leural mindent valakinek az életébe, és egyszerűen nem engedi az életet tovább, hanem irányítja az embert. Azt mondja Jakab, hogy a kísértésnek, és utána a bűnnek ez a természete, hogy így folyamatosan egy negatív spirálba beleviszi az embereket, és hát tönkre mennek. Most gondoljatok bele, azok az emberek, akikről az elején beszéltem, tévéevangélisták, meg megbukott keresztény vezetők, vagy papok, lelkészek, bárki, nem ugyanezen a folyamaton mentek keresztül? Csak az elején nem álltak meg, vagy közben nem kérték az Istennek a kegyelmét, meg a bűnbocsánatot, hanem csúsztak egyre lejjebb, és a végén eljutottak oda, hogy amikor a bűn az már irányította az életüket, és nem tudtak nemet mondani. És ezért volt az, hogy éveken keresztül benne voltak bizonyos bűnös dolgokba, és egyszerűen nekik ez nem okozott problémát, megkeményedett a szívük, nem tudták, hogy mi a jó és mi a rossz. Egyik percben tudták akár tévén keresztül millióknak mondani, hogy Jézus az Úr, meg vald meg a bűneidet, és utána 10 perccel vagy egy órával később meg ő a pont az ellenkezőjét csinálta. Miért? Mert ez a bűnös folyamat végigment az életükbe, és a kísértés győzött. De befejezésül hadd mondjak megoldást, 2 igeverset hoztam, és szeretném, hogyha a mi életünkben nem ez a bűnös folyamat menne, Jakab nem azért írta le a Bibliába ezt, hogy ez egy ilyen életpélda legyen neked vagy nekem, hanem azért, hogy negatív példaként lássuk ezt, és tudjuk, hogy mit nem szabad csinálni. A megoldásnak az egyik része az, hogy a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, ezt mondja a Zsidók 12.4. Ha ezt nagyon egyszerűen fordítom, akkor azt mondom, hogy sokkal több van benned, mint ami eddig kijött. Amikor kísértésről van szó, sokszor emberek azt mondják, én már nem bírom tovább. Dehogyis nem. Sokkal tovább bírod, csak bírni kell. Tehát nem kell föladni. Vagyis amikor jön az ördög és kísért, és úgy gondolod, hogy te nagyon gyenge vagy már, én már nem bírom tovább, én már összeesek, inkább igen mondok, és majd ezt valahogy, akkor nem mondj igent az ördögnek, mert azt mondja a Biblia, hogy még nem álltál egészen olyan szinten ellen, amilyen szintre mehetsz. Tehát van, sokkal többet adott neked Isten az ellenállásból, mint ami esetleg eddig megtapasztaltál, vagy kijött belőled. Itt azt mondja, hogy egészen a vérig, vagy az életedig, tehát hogy minden áron szembe menni az ördöggel, és minden áron követni az Urat. És egy másik igevers pedig ezt mondja, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ha most egy olyan helyzetben vagy, hogy tele van kísértésekkel az életed, bombáz az ördög rossz ajánlatokkal, nehéz napokat élsz át, akkor Isten igéje bátorítson téged, hogy nem lesz olyan erős a kísértés, hogy neked muszáj legyen összeomlani. Nem. Az Isten hűséges, és nem engedi az ördögöt olyan szintre a kísértésekben, hogy tönkre tegyen téged. Erre csak neked van jogod, hogy megenged az ördögnek, hogy tönkre tegyen. De ha nem engeded, az Isten nem fogja ezt engedni, sőt azt ígéri, hogyha egy kísértésben benne vagy, és most talán nagyon szenvedsz, és azt mondod, hogy nagyon nehéz ez a helyzet, azt ígéri Isten igéje neked, hogy a kísértésben, kísértéssel együtt, amilyen valóságos a mostani kísértésed, olyan valóságos, hogy az Istennek van egy terve arról, hogy hogy fogja téged innen kihozni. Te még nem látod, mert még csak talán a nehézségeit tapasztalod, de az Isten azt üzeni, hogy ne félj, nekem van egy tervem, és ki fogsz jönni. És hogyha rám figyelsz, akkor együtt megvalósítjuk ezt a tervet. Ez egy fantasztikus bátorítás, hogy Isten a szabadulás útját is elkészíti, és ebből következik, hogy a kísértés az egy olyan helyzet, amit el lehet viselni. Tehát nem föltétlen kell belepusztulni, beleesni, tönkremenni, és az életünket elrontani. Nos, ma a kísértésekről volt szó. Azért, hogy nemet tudjunk mondani a kísértésnek, összegzésképpen Jézust, amikor megkísértette az ördög, akkor mit mondott mindig? Nem. Igaz? Nem. Tehát, hogy nemet mondott, visszautasította, és Isten igéjével reagált. Amit az Isten akarata volt, azt valósította meg Jézus Krisztus. És nekünk is ez a modell az, ami működik. Jön a kísértés, azt mondta, hogy nem, és amit az Isten mond, arra meg igen mondasz. És akkor győzni fogsz. És akkor a kőszikla gyülekezet egy győztes gyülekezet lesz, hogy mindazok a keresztények, akik ezt átélik és megtapasztalják, mert Isten igéje igaz. Szeretném azzal befejezni, hogy egy ilyen megvallásként mondjuk el együtt ezt az 1 Korintus 10-13-at, és bátorítson bennünket, lehet, hogy most nem vagy kísértésben, holnap jön az ördög, vagy holnap után, teljesen mindegy. A kísértés az kezelhető és megoldható helyzet. Szóval 1 Korintus 10-13. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Úr Jézus, köszönjük ezt a drága ígéretet, köszönjük, hogy tényleg te a szabadító vagy, te a messiás vagy, és köszönjük, hogy minden kísértésből, minden bűnből, minden nehézségből, vagy kilátástalan helyzetből te ki tudsz emelni bennünket, és ki is akarsz. És köszönjük, Uram, hogy a kereszten ezt bemutattad nekünk, hogy a legmélyebbről jöttél ki, és a legmagasabb szintre kerültél, te győztél a halál fölött, a bűn fölött, és minden kísértés fölött. Úr Jézus, most hozzád jövünk, és azt kérjük, Uram, hogy ezen a mai délőttön, hogyha valaki úgy van itt, hogy erős nyomás van az életén, kísértésekkel küzd, Uram, az Úr Jézus nevében kérjük, hogy adj szabadulást most, és az ördögnek a munkája ne legyen eredményes, hogy ne a bűn és ne a kilátástalanság, a romlottság és a gonoszság győzzön, hanem imádkozunk azért, hogy jöjjön a te Szent Szellemed, frissítsen meg bennünket, újítson meg bennünket, Uram. És kérünk, hogy vedd el ezeket a nyomasztó érzéseket, vagy helyzeteket. Kérjük, Uram, hogy mutasd meg nekünk a szabadulás útját, hogy hittel tudjunk ezen az úton járni. Így imádkozom, hogy legyen áldott az életünk, a következő napjaink is, és bármilyen élethelyzet van, Uram, segíts nekünk, hogy rád figyelve dicsőségről dicsőségre tudjunk előre haladni. Őrizd meg a szívünket, a gondolatainkat, a lelkünket, és adj engedelmességet nekünk. Kérjük ezt, Atyánk, Jézusnak a nevében. Amen.